Kívánok mindenkinek! A Tánya 38-as fejezetét tanuljuk, és a múltkor azt a témát kezdtük el feszegetni, hogyha visszaemlékeztek, akik itt voltak, hogy a micvákhoz szükség van-e, a micvák megtartásához szüksége van-e a kavanára vagy sem. Tehát a micvákhoz szükség van-e az áhítatra, a mögöttes szándékra, vagy mindegy, hogy mi a motiváció, és mindegy, hogy mekkora az átérzés, a lényeg az, hogy megvan a micva. És erre mit kezdtük, először föltettük egy kérdést, hogy szerintetek ez hogy van, hogy helyes, és mindenki azt mondta, hát nagyon fontos az áhítat, áhítat nélkül nem lehet, hogy legyen micva. De az, aki már 15 éve ide jár, az megjegyezte, hogy ez nem így van, mert a halakha szerint mégis a lényeg az a cselekvés. És a halakha tényleg ezt mondja, mitzvot, én nem szrichot kavana, a legtöbb mitzvának nincs szükség ahhoz, hogy teljesítve számítsanak, hogy úgy számítsanak, hogy teljesítették őket, ahhoz nincs szükség a kavónére, nincs szükség az áhítatra, hanem a cselekvés a lényeg. És ezt erre több példát is mondtunk, és mégis hát amivel próbáltuk a legjobban szemléltetni, gondoljunk csak bele, hogyha valaki adakozik áhítat nélkül, az nyilvánvaló mindenki egyetért, hogy sokkal jobb, mint áhítatban adakozik, de az adakozásban akadozik, és nem adakozik. Tehát, hogy a áhítat megvan, és tényleg sajnálja azt a szegény embert, de elfelejti odaadni neki azt az alamizsnát, akkor az mit ér az az áhítat, ami ott kifejeződik. És a Tánjában erre a dologra egy különleges magyarázatot ad, és azt mondja, mi az oka annak, hogy a cselekvés a lényeg, és az alapján mondjuk, hogy a micva számít-e vagy sem. Mi az oka annak, hogy a micvánál a cselekvés van előtérben, ugye? És eleve eszembe jut a nagymamám, aki, amikor elkezdtem vallásos lenni, és elkezdtem ugye hát filint rakni, kipát hordani, cicesztőni, mindazt, tehát a vallás az nem a külsőségekben van. A szívben kell, hogy legyen a vallás. Ugye? Miért nem igaz ez a fellefés, ez az érvelés? Azért nem, mert ez akkor lenne igaz, ha a vallás, ha a micváknak a célja az lenne, hogy az én lelkemet egy magasabb szintre emelje. Akkor valóban a lelkem fejlődéséhez arra van szükség, hogy a lelkem dolgozzon, hogy olyan áhítat legyen, hogy olyan átérzés legyen, hogy olyan feeling legyen, ahhoz az kell, hogy a lelkem finomításához van erre szükség. Igen, ám, de mit mond a Tánja? Hogy a micváknak nem az a célja, hogy az én lelkem egy magasabb szintre kerüljön, mert az én lelkem az egy isteni lélek, ahhoz nincs szükség micvákra. Az mielőtt leköltözött volna a testbe, sokkal magasabb szinten volt, mint a testbe került. Mi az oka annak, hogy a lélek beköltözik a testbe? És mi az oka annak, hogy Isten a micvákat adta ennek a léleknek, ami a testben van? Az egyetlen oka az, hogy a testet és a testhez kapcsolódó vágyakat, azokat egy magasabb szintre emelje. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténjen, a testnek cselekednie kell. Mert ha nem cselekszik, ha csak gondolatban tartjuk a micvákat, ha csak az áhítatban van meg a micva, akkor a lényeg fog hiányozni, hiszen a lényeg az, hogy a testünket és a testünkhöz tartozó dolgokat finomítsuk és javítsuk. Oké, most a következő részben arról lesz szó, hogy tulajdonképpen mi most arról beszélünk, hogy a testet és a testhez kapcsolódó vágyakat kell, hogy finomítsuk és egy magasabb szintre emeljük. Igen ám, az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is van erre szükség? Mi az oka annak, hogy mi a lelket egy magasabb rendű dolognak tekintjük, mint a testet? Mi az oka ennek? Hát mindegyik Isten teremtménye, nem?
És? Egyik az a isteni lélekek is.
Jó, de ha most elvonatkoztatunk. A testem is, a lelkem is, az állat, minden Isten teremtménye. Mindegyikben ott van Isten. Akkor miért mondom, hogy ez szentebb, és ez kevésbé szent? És a szentebb, az a lélek kell, hogy finomítsa a kevésbé szentet a tested. De a test is Isten teremtménye. Egyik se lenne egy pillanatban se Isten nélkül, mindenben ott van Isten, akkor mi a különbség? Mitől szentebb az egyik, és kevésbé szent a másik?
Az egyik maradandó, a másik pedig ugyanaz.
Jó. Akkor ez azért nem teljesen jó. Én nem mondom, nem jó, nem reagáltam. Azért nem teljesen jó, jó a felvetés, mert a test valójában nem tűnik el, csak átváltozik. Maga a test anyaga az megvan. Akkor tegyük fel általánosságban a kérdést. Mi az oka annak, hogy mi különbséget teszünk? Ha minden Isten teremtménye, és mindenben ott van folyamatosan az isteni energia, ami újra és újra teremti azt. Mindenben ott van Isten. És ott van az isteni teremtő energia. Akkor mitől ez szentem, és ez kevésbé szent?
Látványosabb
a testi bűn. És ezért?
Egyetlen kijelentettek ilyen magasabb szintet, te
mondtad. Hát erről beszélünk, most ezt mondjuk.
Te mondtad.
Hát, a Tóra is ezt mondja, a vallás is ezt mondja, az egyértelmű. Ha soha nem merült föl, hogy a test magasabb rendű lenne, mint a lélek. A lélek magasabb rendű, mint a test. Most azt mondjuk, hogy a micváknak az a célja, hogy a micvákon keresztül a lélek fölemelje a testet. Ezt ki mondta, hogy föl kell emelni, hát a test is szent. Ugyanúgy szent, mint a lélek. Mitől szentebb a lélek, mint a test?
A lélek rányítja a testet, és nem fordítva.
Jó, ezek mind jó válaszok, de ezek a ilyen tüneti válaszok. Azt jelenti, hogy látom, hogy ez irányítja azt, vagy látom, hogy ez maradandó, és ez nem maradandó, akkor ezért. De mi alapján mérem be? Ha minden Isten teremtménye, akkor hogy lehet különbséget tenni a kettő között? Lehet különbséget tenni. Ez egy csalóka kérdés, mert rossz a kérdés feltevés. A Laci, nem tudom, van-e kutyád, Laci? Amikor volt kutyája, akkor a Laci levitte a kutyáját minden nap sétáltatni. Azt is a Laci műve volt, hogy ő levitte a kutyát sétálni. Ugyanakkor a munkahelyén nagyon komoly szellemi munkával létrehozott egy műszert. Az a műszer is a Laci szellemi munkája. De melyikben van inkább benne a Laci? Ha megkérdezik, mi az, ami a Lacit kifejezni jobban? A kutya sétáltatás az a műszer, amit összeállított több hónapos szellemi munkával. Nyilván van a műszer. Nyilván? Az önmagában, hogy mind a kettőt a Laci csinálja, az még nem azt mondja, hogy mind a kettőt ugyanannyira van benne a Laci. Ugyanannyira fejeződik ki az ő lényege, ugyanannyira fejeződik ki az ő képességének a magas szintje, hiszen olyan dolgokat is csinál, amit alig igényel tőle valamilyen kapacitás, valamilyen szellemi kifejtést. Ez a különbség. Minden Isten teremtménye, az igaz? A test is, a lélek is, minden. De mégse lehet azt mondani, hogy ugyanúgy van benne Isten a lélekben, mint a testben, mert a testben ott sokkal, az egy sokkal külsődlegesebb, vagy sokkal kevésbé van benne az isteni megnyilatkozás, mint a lélekben. És ezért, hogyha a lélek a micvákat a testtel keresztül csinálja, akkor a test, ami eredendően nem egy isteni dolog, isteni ugyan, de nem érezhető benne annyira intenzíven az Isten, akkor érezhetőbb lesz benne Isten a micvák által. Érthető? Komprá.
És hogyha úgy közelítem meg, hogy a testbe tudja piszkolni a lelket, ezért kéne
a micvák?
A micvákat tartani, hogy a test olyan helyzetbe kerüljön, hogy kevésbé szóval.
Nagyon jó, ez is egy jó megközelítés. De ez önmagában, ha csak ez lenne a célja a micváknak, nem lenne értelme, hogy a lélek legyen a testbe. Isten leküldte a lelket a testbe azért, hogy ott összepiszkolódjon, de azért, hogy ne piszkolódjon, hogy ezért a micvák. Akkor mi? Akkor az, hogy leküldte a lelket a testbe, az mutatja, hogy a testtel kell valamit kezdenie. Mit? A testet emelje meg. Mi által? A micvák által. Oké. Okay. Akkor ott tartunk, hogy az első oldalon. Hogy annyi bizonyos minden esetre. annyi bizonyos minden esetre, hogy ami az ábrázat, azaz isteni életerő lényegének rejtőzködését illeti, ez a világosság, azaz az isteni teremtő erő mindkettőben, testben is, és lélekben is azonos állapotban rejtőzködve van jelen. Tehát benne van az isteni teremtő erő, az isteni energia mind a lélekben, mind a testben, és tulajdonképpen mind a kettőben rejtőzködve van jelen, hiszen az isteni eszencia maga egyikben sincs benne teljességében. Próbálok egy példát mondani, visszatérve a Lacihoz. A Laci jobban benne van a műszerben, mint a kutya sétáltatásban, de az ő leglényegé egyikben sincs benne, csak az ő kisugárzása, az ő szellemi terméke. De a leglényeg egyikben sincs benne, és ugyanígy Isten. Isten megteremtette a lelket, megteremtette az állatokat, megteremtette az emberi testet. Mindenben ott van, mindenben rejtőzködve van ott, az isteni eszencia, a végtelen Isten nem fejeződik ki egyikben sem. Egyik teremtményről se lehet azt mondani, hogy ebben látom a végtelen Isten. Ebben benne van, érzem a végtelen Isten, ezt nem lehet mondani. Szóval mind a kettőben rejtőzködve van jelen. Mindkettőben, testben is, és lélekben is, azonos módon öltözék rejti. Mert a test és a lélek is e világból való, ahol a világosság és az életerő, mely az ő áldott szájának lehelletéből veszi létét, egyformán rejtve van jelen, és pedig az ő ábrázatának rejtőzködése által a fokozatos alászállások szerint, ahogy az egyre alacsonyabb rendű világok következnek számos egymást követő cimcum összehúzódás révén, míg végül a világosság a klipát nógába, a rosszba öltözik, hogy ennek az anyagi világnak a teljességét megelevenítse. Ugye, ahogy gyakran szó van a tányában, hogy az a végtelen isteni erő, az hogyan teremti meg az ilyen egyszerű dolgokat, mint a fizikai test? Hogyan éri el azt, hogy ne jelenjen meg benne az a végtelen isteni erő? Folyamatos összehúzódással, folyamatos rejtőzködéssel. És mindkettőre igaz. Igaz ez a testre is, és a lélekre is. Azaz minden olyan dolgot e világban, ami engedélyezett, és ami tiszta, de minden olyat is, ami tisztátlan, mert ez utóbbiak is klipát magából merítik lélekre, ugyanis ez a közvetítő közeg, a szentség és a tisztátlan klipák között, amit a szentet kifejtettük, mindjárt vissza fogunk térni. Mindazáltal a világosság, az az életerőnek az áradása, mely által az örökkévaló megvilágít és élettel tölt el minden teremtmény, az öltözék, azaz klipa noga által nem azonos mértékű mindenben, különbözik az összehúzódás és a kiterjedés mértéke. Mert a testben és minden lélek nélküli tárgyban, amilyen a kő és a föld, a világossága lehető legnagyobb mértékű összehúzódásban van, aminek párja sincs. És az életerő olyan csekély, hogy még a növényi élet növekedés szintjéhez sem elegendő. A növényekben a világosság nincs ennyire összehúzódva, általában mindező létező négy fokozatra osztható ásványok, kövek, növények, állatok és emberek. Ezeket jelképezi az áldott név tetragrammaton négy betűjének egyike, melyikből a létüket merítik. Elmagyarázom, hogy miről van szó. Ugye, mit mondunk most? Minden Istentől van, de más, és mindent Isten valamennyire rejtőzködve hoz létre. Amikor mit értünk azot, hogy rejtőzködve, hogy nincs, nem érezhető benne az ő lényegi eszenciája, mint a Laci. A műszer is a Lacitól van, a sütemény, amit sütött, is a Lacitól van, a kutya sétáltatás is a Lacitól van, de egyikben sincs benne a Laci leglényege, a legesszenciája. Mindegyikben egy kicsit rejtőzködve, vagy kicsit, vagy nagyon rejtőzködve az ő leglényege. De mégis hiába mindegyik tőle van, és mindegyik rejtőzködés által van tőle, van, amiben jobban rejtve marad, és van, amiben kevésbé marad rejtve. Most megnézzük a világ dolgait. A világon, a fizikai világon négy fajta teremtményt különböztetünk meg egymástól. Van az élettelen, a növény, az állat és az ember. És ez az egyik oldal, és a másik oldal Isten. Mi az Isten? Isten a végtelen. Mi az összes teremtmény? A véges. Amikor azt akarjuk megnézni, hogy Isten melyik dologban van jobban, és melyik dologban van kevésbé elrejtve, akkor mi a mércénk? A mérce az az, hogy melyik dolog mennyire véges, és mennyire jelenik meg benne a végtelen. Melyik dolog nagyon véges, Melyik dolog nagyon véges? Az, amelyikben nagyon korlátozott módon van benne az a dolog, amelyik nagyon korlátozott, az a nagyon véges. Az, amelyik kevésbé korlátozott, az kevésbé véges. Eddig ez felejthető, ugye? Ugye, még egyszer. Ha ez a véges, és itt van a végtelen, akkor melyik az, amelyik jobban közel van az eszenciájához? Az, amelyik jobban hasonlít a végtelenre. Minél jobban hasonlít valami a végtelenre, az miben jelenik meg? Hogy annál kevésbé korlátozott. Akkor most megnézzük ezt a négyes felosztást. Akkor mit látunk? Melyik a legkorlátozottabb? A fizika. Miért? Az annyira korlátozott, hogy egyáltalán nem is változik. Semmit nem tud változtatni. Ahova lerakják, olyan marad. Van egy korlátozott súlya, tömege, térfogata, és ez magától nem fog megváltozni.
De
ez nem magától. Nem
a
külső hatásra. Ugye ez az élettelen. A növény önmagában is benne van a változás, hiszen azért hívjuk növénynek, mert növekszik. Ő nem tud mozogni, de egy helyhez kötötten marad, de folyamatosan növekszik. Változik. Belülről, az önmagának része ez. Akkor tehát a növény az kevésbé korlátozott, mint egy élettelen, mert ő változik. Ezért aztán, mit mondunk, jobban. Ezek szerint azáltal, hogy ő változik, és folyamatosan növekszik, jobban megjelenik benne a végtelen Isten, mint a sokkal korlátozottabb élettelenben. Értitek? Az, ami élettelen, és tárgy, és korlátozott, nagyon korlátozott, mert nem is tud megváltozni, és nem is tud megváltozni, nem önmagától tud megváltozni, az a legvégesebb, ami csak a legnagyobb ellentéte a végtelennek. Egy növény az is véges, mert véges a kora, véges a térfogata, de folyamatosan változik. A változás az már kicsit hasonlít, kicsit elmozdulás a végestől a végtelen irányába. A következő az állat. Az állat az annyira változik, hogy ez a helyét is tudja változtatni. Ugye nem csak növekedni tud egy helyben, hanem a helyét is tudja változtatni. És a legkevésbé korlátozott az ember. Miért? Mert az ember nem csak a helyén tud változtatni, hanem a személyiségén is tud változtatni. A tudásán is tud változtatni. Az akaratán is tud változtatni. Ami azt jelenti, a legnagyobb szabadság a változásra az ember kezében van. Ezért az ember van a legközelebb a végtelenhez. Ezért, hogyha visszatérünk az előző témához, és azt mondjuk, hogy Isten teremtett meg mindent. Ő teremtette az élettelent, a növényit, az állatit és az emberit. Mindent ő teremtett. Egy. Kettő. Mindent, amit teremtett, egyikben sincs benne az isteni eszencia leglényege. Hiszen az maga a végtelen, és minden, amit teremtett, az véges. Ezért a végtelen semben nem jelenik meg a valós mi voltában. De mégis van, amiben kicsit jobb, kevésbé van eltakarva az ő leglényege, és van, amiben sokkal jobban van eltakarva az ő leglényege. Az, ami élettelen, élettelen, abban nagyon el van rejtve. Ahogy itt mondja, hogy visszatérve, az előbb olvastam, hogy mert a testben és minden lélek nélküli tárgyban, amilyen a kő és a föld, a világossága lehető legnagyobb mértékben összehúzódásban van, aminek pálya sincs. Az életerő olyan csekély, hogy még a növényi élet szintjéhez sem elegendő. A növényekben a világosság nincs ennyire összehúzódva. A növényekben ez a világosság nincs ennyire összehúzódva. És általában, amikor négy fokozatra osztjuk a dolgokat, az élettelen ásványa követ, a növények, az állatok és az emberek, akkor mi szerint bontjuk föl? Az szerint, hogy mennyire jelenik meg benne az isteni, a végtelen, mennyire érződik benne, mennyire jelenik meg benne. És meg nagyon érdekes dolog. Az Isten... van egy nagyon érdekes dolog. Isten nevének ugye több szent név van. Több szent név van. Ugye van a Tóra szerint 7 szent név. Istennek 7 szent neve van, amit nem szabad fölöslegesen a szántra venni, vagy fölöslegesen leírni. A legszentebb név, az a négy betűs Isten név, Jud, Hét, Váv, és 7. Görögül azt mondjuk, hogy tetragrammaton. négy betűs istennél. Nem szokt, ez a név, amit nem is mondunk ki. Ha most egymásban raktattuk ezt a négy betűt, akkor gondolatban végig gondolhatjátok, hogy ez mi. Ez a legszentebb istennél, hogy sajnos is mondunk ki. A héberül leírjuk ezt a négy betűt. Akkor itt van Jun, egymás alá, Hé, Váb és Hé. A Kabbala azt mondja, hogy ez a négy betű, ez a formájában is kifejez egyfajta folyamatot. Most nem akarom a lényeget elmondani, nem hosszú lenne elmagyarázni az egészet, de a lényege az az, hogy ez a folyamat arra a fajta összehúzódásról és rejtőzködésről szól, amiről mi most beszélünk. A isteni fény ezen a folyamaton keresztül megy le, hogy megteremtse a fizikai világot. Tehát a legmagasabb betűben a legkisebb az összehúzódás, ott jelenik meg az isteni eszencia a legjobban, a következő betűben kicsit jobban összehúzódik, a következő kicsit jobban, és a következő betűben kicsit jobban. Ezt a formájával a betűknek is összehozza a Kabbala, de ezt most nem fogjuk végigvenni, mert ez egy kicsit hosszabb téma lenne. Az a lényeg, hogy a betűk felosztása az összecseng ezzel a folyamattal, ahogy az isteni fény egyre jobban leereszkedik, és ezzel párhuzamosan egyre jobban összehúzódik, illetve elrejtőzködik. Az előző órán beszéltünk a négy világról, aki részt vett az órán, ugye? A négy világot is össze szokták hozni ezzel a négy betűvel. A Júd az Acilut, a Hé a Gria, a Vava Jecira és a Hé az Asszire. Ugyan emiatt, mert ott is miről van szó, hogy haladunk lefelé a világban, egyre nagyobb az összehúzódás, egyre nagyobb a rejtőzködése az isteni fénynek. És ez a négyes felosztás megegyezik azzal is, amiről itt benni beszélünk, az emberi, az állati, a növényi és az élettel. És ennek a tükörképe az a négy betű, amiről itt mi most beszélünk, az emberinek a megfelelően a Júd, utána a Hé, utána a Váb, és utána a Hé, megfelelően a növényhez, az állathoz, a növényhez és az élettelenhez. Oké. Okay. Most. Akkor mit mondunk? Azt mondjuk, hogy van a test, és van a lélek. És azt mondjuk, hogy a test mind a kettő Isten teremtménye, és mind a kettőben ott van az isteni energia, de mégsem lehet összehasonlítani a testet a lélekkel. Mert a testben több összehúzódás által van ott, és több rejtőzködés által ott az isteni fény, a lélekben pedig kevesebb. Ennek a párhuzamán beszéltünk a micvákról is. És azt mondjuk, a micvának a cselekvés része, amikor elvégzem a micvát, a cselekvés maga, az a micva teste. A micvának a cselekvés része, az a micvának a teste. A micvának a kavona része, az áhítat része, az pedig a micvának a lelke. Mit mondunk? Azt mondjuk, mit mondtunk? Azt mondjuk, hogy a micva lényege a test. A micva lényege a micva teste, a cselekvés maga. De ez nem azt jelenti, hogy nem sokkal jobb a micva, ha benne van az áhítat is. Miért? Mert a micva, amikor az csak cselekvés, áhítat nélkül, az olyan, mint a test lélek nélkül. A testben is megvan az isteni fény, de sokkal a rejtőzködés által, mint hogyha benne van a lélek is. Oké? Okay? Erről fogom most beszélni. Ahogyan. Harmadik bekezdés, sőt negyedik a második oldal. És ahogyan nem hasonlítható a világosság és az életerő áramlása a lélektelen dolgokban és a növényekben ahhoz, ami az állatokban és az emberekben áramlik, bár ugyanazon világosság van jelen mind a négy kategóriában, azonosan, tehát az ábrázat rejtőzködése által öltözékbe öltözve, ugyanúgy nem hasonlítható össze, nem vethető össze az a világosság és az életterőnek az áradása, mely az áldat énszofra jellemző, azaz az ő áldat akaránatának legbelső lényegére, melyben az ő ábrázata nem rejtőzködés, nincs semmiféle öltözéke, és amely átreálja a tevőleges parancsolatokat, ugorjuk az áruját, és azokba öltözik, amennyiben kavana, tehát áhítat nélkül végzi el. Nos, nem hasonlítható az előbbi ahhoz a magasabb rendű világossághoz és az áldott önző fényeinek az az áratásához, mely átrátja és beragyogja a tevőleges parancsolatokban érvényesülő kavanát, magát az áhítatot, amennyiben az érintett cselekedetek végzésekor az örökkévaló iránti hűség motiválja, áldott legyen ő, az akaratát teljesítse, ugyanúgy ő és az ő akarata egyek. Most próbálom összefoglalni ezt, amit olvastam, ez nagyon hosszú mondat volt, de a lényeg az az, hogy ugyanúgy, ahogy azt mondjuk, hogy van a test, és van a lélek, és a testben is van isteni energia, de mennyivel több van a lélekben, ugye? Mennyivel kevesebb rejtőzködés és szűrés nélkül van a lélekben. Akkor ugyanúgy, ahhoz ez igaz a testre és a lélekre, ugyanígy igaz a micvára, a micva cselekvés részére, és a micva cselekvéséhez tartozó áhítatra. Igaz, hogy a cselekvés áhítat nélkül is cselekvés, benne van az isteni fény, de mennyivel több fény van benne, hogyha az áhítat is benne van. Menjünk vissza egy lépésre. Mivel kezdtük az egész fejezetet? A kérdés az volt, hogy egy micva számít-e, hogyha nincs mögötte áhítat? Mi van akkor, hogy micvát csak a cselekvést csinálom, és nincs mögötte áhítat? Mondtuk azt, hogy számít. Bármennyire furcsa, számít. Ha megvan a cselekvés, akkor számít. Miért számít? Mert az a lényeg, hogy a cselekvésen keresztül az ember a testét egy magasabb szintre emelje. Erre most mit mondod általában? Igaz az, hogy számít, de mennyivel jobban számít, hogyha benne van a lélek? Ha benne van az áhítat is. Miért? Nem, nekünk. Nekünk. Mert sokkal több fényt tudunk belehozni a dologba. Mi az, hogy a micva olyan, mint a fény. Amikor csinálunk egy micvát, az fényt áraszt bennünk, a környezetünkben, stb. Ha micvának csak a cselekvés részét van meg, akkor ez nagyon korlátozott fény. Olyan, mint az élettelen kőben az isteni fény. Ha benne van az áhítat is, akkor sokkal több az isteni fény, és ezért kell, hogy benne legyen az áhítat is. Ez nem azt jelenti, hogy a micva nem ér, hogyha nincs mögötte áhítat. De mennyivel többet tudunk elérni, hogyha mögötte van az áhítat. Ez a lényeg.
Nekem most az
jutott eszembe,
hogy amikor az ember fűzik, és mennyire számít, hogy milyen hogy főzik. Tehát, hogy megfőzi mondjuk az emédet, de az egész sokkal jobb, hogyha mondjuk azt állítottam, vagy egyfajta
átérzéssel
főzik. Ugyanaz nem lesz az emédet,
egész. Más lesz.
De más lesz.
Igen, szokták mondani, hogy szakács rossz kedvű volt, azt lehet érezni.
Igen, igen, igen. Ezt érzem, hogy az ételben abszolút lehet érezni.
Hú, hát ez erre sok példát, valaki ad egy ajándékot, vagy valaki, az egész más, ugyanaz a cselekvés, egész más a... Miért? Mert más a mögötte levő áhítat, más az a szellemi tartalom, ami benne van.
Nekem most azt teszem, hogy lehet, hogy összehozhat a kettőt, hogy aki mondjuk még nem érti mondjuk az imákat, vagy nem tudja, hogy mi a tilinak a jelentősége, akkor hát nyilván én is voltam egy ilyen szituációban, akkor mégis csak azt mondják, hogy az is micve, hogy feltekered.
Erről van szó?
Légolod, és de még nem tudod, hogy mi az értelme, de hogyha csinálod, akkor majd megérted.
Oké, és nagy, tudod, miért jó példa? Pontosan ez nem egy példa, erről van szó. Pontosan ez mondjuk. Ha valaki fölteszi a tilint úgy, hogy nem tudja, hogy mi a lényege, nem lehet azt mondani, hogy ő nem változtatná meg őt az, hogy felrakta a tfilint. Önmagában, hogy fölteszi a tfilint, nem tudja, mit jelent, tudja, hogy valami Isten, valami van, ez hoz egy kis fényt az életébe. De hogyha tudná a jelentését, majd ha ő megtudja a jelentését a tfilinnek, akkor ez, amikor azt a cselekvést csinálja, abban lesz egy nagyon nagy adag tudás is, és áhítat is, és akkor sokkal többet fog ráhatni. Sokkal jobban fog ráhatni, és ugyanígy, hogyha aztán 10 év múlva még többet tud a tfilin jelentéséről, akkor az még többet fog ráhatni. Ami azt jelenti, de a cselekvés az maga az első lépés, mögötte, hogyha hozzáépül, hozzájön az áhítat, ezért fogok azt mondani, hogy nem kell várni a cselekvéssel. Nem azt mondja, én nem akarom csinálni, mert nem ismerem még annyira mélyen, nem tudom annyira mélyen átérezni. Oké, majd átfogod, akkor kezd el csinálni. És már egyre jobban átérzed, akkor egyre több fény fog kerülni a dologba, de először legyen meg maga a dolog. Igen?
Erre van, bocs, és erre van egy durvább sztori, ugye, hogy még ma is van Izraelben olyan, hogy ugye képről összeismertetnek ugye fiúkat, lányokat, és hát majd megszeretni. Uh-huh. A szülők eldöntik, ugye, hogy ő lesz kisfiam a feleség,
Igen, és?
És hát, hogyha az első pillanatra még nem
jön össze,
érzik azt az igazit, hogy most te vagy az igazi, akkor azt mondják, oké, elfogadom, tényleg a szülő úgy gondolja nekem jó, akkor a végén csak.
Hát azt nem tudhatjuk, hogy csak kialakul-e az.
Én azt gondolom, hogy ez nem az jó. A házasság közvetítésben az a jó, ha ez jó, hogy a külső szemlélő mindig jobban látja a kapcsolat milyenségét. Hány olyan esetet látsz, hogy látod, hogy a két ember nem illik össze, és mégis összeházasodnak, aztán 5 év múlva elválnak. És te láttad, hogy kívülről láttad, csak ők szerelmesek lettek. Ez a szerelem meg elmúlik egy idő után, és csak jön a különböző fajta ember. Nem biztos, hogy ez olyan nagyon rossz, ez a házasság közvetítés.
Nem is mondta, hogy rossz. Azt mondta, hogy ez...
Csak hogy azt mondom,
de különben van itt egy kis, van egy kis félreértés, mert olyan azért nincsen, hogy a szülők eldöntik. Szóval lehet, hogy a szülők nagyon erősen javasolják, de hogyha ők tényleg úgy érzik, hogy ez passzítja a másik fél, akkor ő leszokták mondani. Hát, a hegedűs a háztető ment, de ez nem. Maga a halacha mondja. És azt mondja a Talmud, az ember ne vegyen el valakit, anélkül, hogy nem látja, hogy nem mondja, az meglátja, és megutálja, és utána a minimum szimpátia, hogy el tudja képzelni magát vele, az meg kell legyen. Az lehet, nem az a fajta szerelem, hogy beleég a szerelembe, de valami kis vonzalom kell, hogy legyen, ha nem, akkor ott nem is szabad hozzá menni. Tilos! Az ember semmi vonzalmat nem érez, és a legtöbb férfi, és a legtöbb nő, nem legtöbb, azért és valami kis vonzalom lehet. És minden férfi és nő között. De ha tényleg semmi, a teljesen taszítja és undorodik tőle, akkor nem is szabad hozzá menni, vagy elmenni. Nem jött a pénz, azt mondta. Láttam estéig, és nem jött a pénz. Nem tudom, hát a sztorit mesélj el, Liti. Behallottam egy részt. De valami pénzről van szó, az már hát jött. És nem jött a pénz. Na, visszatérve a tányához. Nem azt hiszem, hogy itt megállunk a következő, mert új téma. Menjünk tovább még egy kicsit? Nem, ez hosszú lesz. Jó, akkor következő alkalommal folytatjuk, és remélem, akkor be is fejezzük.